Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Gyáni Gábor történész, az MTA rendes tagja a vendégem, és ott hagytuk el az előző szálat, hogy Trianon kapcsán mondta, hogy ugye 3 millió körüli magyar ajkú ember került a határon kívülre, vagy a saját területével együtt csatolva, de ezt megelőzően volt még egy nagyon jelentős társadalmi hatást okozó folyamat, ez pedig a kivándorlásnak a időszaka, több ilyen időszakot tudunk, de hogy ez is egy nagyon problematikus időszak, vagy nehezen értékelhető, vagy vitásan értékelhető folyamat. Itt mi pontosan a történelem szemléletnek a elképzelése, vagy mik a vitáspontok a kivándorlás kapcsán?
Elsőként is, hogy mennyien távoztak el innen, ez egy kérdés, mert igazán nehéz pontosan megállapítani. Megmondom miért. Oda visszavándorlás volt. Tehát elég megbízható kalkulációk szerint minden harmadik kivándorló, az Egyesült Államokban legalábbis, kivándorló visszatért, és nem ragadt az Egyesült Államokban. És ezt többször megtette az idők folyamán, ezt az oda-vissza utat. Hogyha az összes mondjuk a hajóforgalom adataiból indulunk, ez eléggé pontosan megvannak, akkor egy túlzó számot kapunk, 2 milliót, még a József Attila is ezt emlegette, de valójában a visszatelepülés miatt, meg az oda-visszavándorlási mozgalom miatt, ez valójában olyan körülbelül 1,2 milliós tényleges veszteséget jelent pusztán. Tehát nagyjából a felét annak, amit úgy mondani volt szokás.
Van egy statisztikai jellegű vita.
Igen.
Akkor.
Ez egy fontos dolog, hiszen azért ez is jelentős, csak hogy a más következő kérdés, ami tisztázandó, hogy kik voltak ezek. És hát ebből az derül ki, hogy ezek igen nagy része nem magyar ajkú. Az Osztrák-Magyar Monarchiában Magyar Királyság egy sok nemzetiségű állam, amelynek sokáig még a fele sem volt magyar ajkú, hanem nemzetiségek adták a többségét, és csak 1910 körül lett nagyjából fele-fele a népesség etnikai összetétele magyar és nem magyar. És a kivándorlás egy területek teljesen szeszélyesen egyenlőtlen alakuló elvándorlás térképét jelenti, vagyis a legintenzívebb kivándorló gócok azok a nemzetiségi vidékekről zajlottak, és szlovákokat, horvátokat, szerbeket, és így tovább sodort ki, és ehhez képest a magyarok nem is voltak olyan nagyon nagy arányban képviselve. Ez a következő. Az, hogy mennyi ilyen jöttek vissza közülük, már így etnikai szempontból az nem egészen tudjuk, mert nem tudjuk mérni. A harmadik, ezzel lényegében egy diaszpóra magyarság alakult, kezdett kialakulni már 18 előtt. Döntően az Amerikai Egyesült Államokba került jelentős, milliósnál nagyobb nagy méretű magyar.
Magyarországi
állampolgár, mondjuk így. Ez a diaszpóra lét ezzel kezdődött, Nyugat-Európában is voltak, természetesen kisebb kivándorló gócok, ekkor még máshová nem mentek, viszont két háború között az Egyesült Államokban már nem lehetett bevándorolni, innen legalábbis úgy korlátozták a kontingenseket, és akkor megjelent Kanada és Latin-Amerika, akkor jelent meg, mint célpont. És ezért tovább nőtt. Hogy ezt a kivándorlást, ami egy gazdasági jellegű, hangsúlyozom, egy gazdasági jellegű munkavállalás céljából mentek az emberek, nem politikai okok miatt döntően, a II. Világháború után folytatódott, akkor már erőteljesen politikai indítatásból, a szélső jobboldali erők, politikusok, meg akik nem akartak a kommunizmus alatt élni, tehát a régi elit, meg középosztály nagy tömegei hagyták el az országot, elsősorban a 45 és 49 között, amíg lehetett, amíg le nem zárták a határokat. Ez a kivándorlás már nem feltétlenül az Egyesült Államokba tartott, mert nem is engedtek be mindenkit, például a fasisztákat nem engedték be. Az utolsó ilyen nagyobb hullám az 56. november 4-e utántól, úgy nagyjából 57-es januárig, februárig, amíg a határ aknásítását újra nem véglegesítették, tehát valamennyire szabadon lehetett az osztrák-magyar határon
átközlekedni. Kisebb kockázattal.
Kisebb kockázattal, de még így is veszélyes volt, de ez nagyjából 200 ezer embert szodott ki, és ennek is egy igen tekintélyes hányada aztán az Egyesült Államokba tartott, és ott telepedett le, meg Kanadában. Kanadában például 40 ezer embert vittek, egész egyszerűen a kanadaiak maguk. Egy nagyon nagy ország, kis népességgel, tehát neki szüksége volt ráadásul jó szakemberekre, mert ezek fiatalok voltak, egyetemisták voltak, potenciális diplomások voltak, az egész a kanadai erdőgazdálkodás például ezekkel oldották meg szakszerűen.
Ami egyébként élesen szemben áll, akkor a 18 előtti alapvetően nincstelen földműves munkából élő társasággal.
Így van, azok szegény emberek voltak, általában szegény parasztok, vagy kispolgárok, ezek pedig potenciális értelmiségiek voltak. Na ez volt ami a diaszporát tovább növelte, és hát a tömegességét ezzel most tudtuk érzékeltetni. Ez járult hozzá ahhoz, amit a Trianon idézett elő, meg aztán második világháború után a visszacsatolások helyreállították, a visszacsatolások eredményeként hozzánk kerültek, megint visszakerültek a Párizs környéki békével az utódállamokhoz. Volt egy idevándorlás, ez a menekült kérdés. Most nagyon intenzíven kutatják a kollégáim egyébként egy Trianon projekt keretében.
Hát ez az elcsatolt területekről az anyaországba?
Igen, körülbelül félmillió ember települt át a 20-as évek elején. Végül lezárták a határokat, mert gondoljunk bele, hogy egy nagyjából 9 milliósra csökkent népességű országban mennyire nagy tehetétel volt százezreknek a bevándorlás, azoknak se lakásuk nem volt, se munkájuk nem volt, és így tovább. Nagyjából félmillió ember lehet mondani, hogy annyian települtek akkor át a 20-as években. Na most az a nagy népesség, ilyen típusú népességmozgása a második világháború után is volt, természetes. De még ha nem is érte ezeket a méreteket. És az utolsó ilyen, az pedig a politikai rendszerváltás. 1989-90 táján volt, amikor inkább 10 000-es nagyságrendben települtek át Erdélyből, a legnagyobb részt, a Ceausescu-féle diktatúra megnyomorított magyarok, esetleg később a Jugoszlávia, volt Jugoszlávia területén, a polgárháború zajlott, és magyarokat is besorolták a szerbek katonának, besorozták, és menekültek előlük, meg egyáltalán kaotikus állapotok voltak. Tehát az utolsó ilyen áttelepülési hullám az a 80-as évek végétől 90-es évek elejéig tartott. Tehát itt aztán a népesség össze-vissza keveredett, azt kell mondjam.
És ez egyfelől, és erre is utalt, egy gazdasági kérdés, hiszen ez a rengeteg sok ember ugye nem itt fog termelni, nem itt gazdagítja a nemzetet, és az utódaik sem, tehát hogy ez egy exponenciálisan növő hiány ilyen értelemben, és arra is utalt, bár ezt most ennyire nem poentíroztuk ki, hogy itt a hadseregnek is gondjai támadtak, nem csak nálunk, hanem mindenhol, ahol a kivándorlás következtében, és ez nagyon érdekes rész a könyvében is, ahol észrevették, hogy hiányzik egy csomó olyan újonc, akivel egyébként papíron számoltak.
Hát ez elsősorban az első világháború időszakában jelentett gondot, amikor Magyarországon is, hát ugye az osztrák-magyar monarchia részeként vettünk részt az első világháborúban, nagyon fel kellett duzzasztani a hadsereget, és hát leginkább a férfiak és a fiatal korosztályok, fiatal felnőtt korosztályok szoktak elmenni.
Érthetően.
A feleségek, vagy a hozzátartozók csak követik őket. Úgyhogy ez akkor volt igazán nagy gond az első világháború időszakban. Később ennek nem volt jelentősége. Annak viszont igen, hogy képzett vagy nem képzett emberek mennek el. Most a nagy exódus az első világháború előtti, mert az 14-jel lényegében megszűnt, 18-szal meg aztán a 18-20-szal meg az Amerikába történő is lezárult, véglegesen ez a tömegesség. Akkor még szegény emberek, képzetlen emberek, akik fizikai munkások, ott aztán ipari proletariátus lett belőlük, meg bányamunkások. Na de jó, de a későbbi kivándorlás az már a szellemi munkaerőt sodortak ki. Ugye az amerikai brain drain például, ami most lehet, hogy meg fog fordulni Trump miatt, az szívta magában mindenhonnan. Olyan feldolgozások születtek egyébként erről a problémáról a második világháborút követően, hogy amikor a nyugatiak szelektáltak, hogy kiket fogadnak be a Kelet-Európából menekülőkből, mert azért ők is meg voltak rogyanva gazdaságilag, és nem volt nagyon érdekük, hogy most elárasszák őket a kelet-európaiak, de hát a humanitárius okokból, meg politikai okokból mégis kellett valamit adniuk, akkor az, hogy a képzett embereket, meg a munkaerőpiacon jól ellehelyezkedni tudó embereket igyekeztek csak befogadni. Hiába hivatkoztak azok politikai üldöztetésükre, amit lehet is bizonyítani, meg nem is, de onnan pragmatikusan azt nézték, hogy hasznosak-e nekik, vagy nem.
Hát ez a cherry picking, ugye a legjobbakat halásszák el.
Igen.
Identitás, politika, identitás kérdésben miért ennyire forró téma ez mindig, ez a kivándorlás, bevándorlás, népességmozgás?
Van egy alapvető ellentmondás. A modern nacionalizmus, a modern nemzeti identitás az helyhez kötné az embert. Ugye azt mondja, hogy neked itt a helyed. Erről még a reformkori líra is val nekünk, a
himnusztól,
egyebektől kezdve. Élve így van. Tehát erkölcsi kérdését teszi, hogy itt kell neked helyt állnod, mert egy nemzet egyenjogú tagja vagy. Közben mindez egy piaci, egy globális piaci térben történik, ahol a munkaerő szabad vándorlása, a tőke és a áruk szabad vándorlása mellett nem akadályozható meg. Tehát ez tartja életben a globális piaci gazdaságot. Tehát ez az ellentmondás, hogy
az egyén döntése és a nemzeti elkötelezettség.
Ezért nem is nagyon korlátozzák, mert joga van az embernek otthagynia a szülőföldjét, akár külföldre is mehet. Kivándorlást majd csak a kommunista rendszerek fogják megakadályozni, lezárják a határokat. Ma megint az a helyzet, hogy az egyéni autonómia jegyében bárki elmehet, ha befogadják. Ugye a befogadási oldal is egy kérdéses dolog, de az Európai Unió keretében eddig legalábbis ez többé-kevésbé meg volt oldva. Most már lehet, hogy lesznek problémák.
Adásunkig nem várható változás ennek.
De például Angliában már, mert nem EU tag lett, Anglia már megnehezült ez a helyzet, tehát ez csak arra vonatkozik, és az Egyesült Államokban pedig szerintem most meg egész egyszerűen már be se lehet mennie Trump alatt, de eddig is nagyon nehéz volt. Oké, ez a befogadás, de mondjuk a kifelé menet az szabad. Na de ez a nemzet számára óriási veszteséget jelent, részint, mert adózó emberek mennek ki, akik kint termelnek meg jövedelmet, gazdagítják a nemzeti vagyont, stb. Gondolj csak arra, hogy a nyugdíj alapokat nem itt gyarapítják, hanem Angliában, Németországban, Svájcban, Ausztriában, és ez a nyugdíj alapnak a jövőjét vészesen megkurtítja.
Kiszámíthatóan ráadásul, tehát ez egy olyan probléma, ami látható és érkezik. Ugorjunk egy nagyot visszafele. A magyarság kutatás, mint intézmény és mint referenciapontok, ennek talán az első állomása ez a hunok vagyunk-e, vagy nem? Mi közünk van a hunokhoz? Én érteni vélem azt, hogy miért fontos a nemzeti identitás szempontjából ez, és ilyen formán hogyan kötődik a propaganda kérdéseihez, de tekintsünk egy picit rá, hogy mikor vált ez nagyon fontossá, és mi ez a elképesztően nagy jelentősége ennek, hogy a hunokkal hogy is történt.
Ugye az őstörténet az a terület a történetírásnak, ami a leghomályosabb, hiszen írott források nem nagyon vannak, és azok a megbízható információt hordozó dokumentumok, az írott források. Így aztán, hát nagyon sok mindent, van a régészet, ugye, ami ezt pótolná, na de hát a régészet az csak, mondhatni azt, hogy emberi hulláknak a maradványa jött, és bizonyos tárgyi anyagokat, tehát például épületmaradványokat, egyebeket, használati tárgyakat, ilyen, azokból például nem lehet megállapítani, hogy az adott illető, akinek a sírját föltárták, az milyen nyelven beszélt. Mi volt a fejében? Tehát azok a modern fogalmak, hogy milyen csoport tudattal bírt az illető, kideríthetetlen. Lehet azt mondani, hogy persze avarok, és akkor az avarok meg magyarok, na de hát honnan tudjuk, még a nyelvüket se tudjuk, hogy milyen nyelven beszéltek, a hunoknak se tudjuk a nyelvét. Na ez az első kérdés, ami azt jelenti, hogy az őstörténet szabad prédája mindenféle mitikus történeti képzeteknek, magyarázatoknak. Miért fontos az őstörténet, ami tulajdonképpen a késő antikvitás korába nyúlik vissza mi esetünkben is? Azért, mert az eredet, az origó, az olyan fogalom, ami azt mondja, hogy hát ahonnan jövünk, olyanok vagyunk. Az már állítólag az eredetünk, az meghatároz bennünket. Én nem gondolom, hogy ez így van, természetesen, de van egy ilyen mitikus képzet, hogy a származásunk eredete, az kijelöli, determinálja a jövőt, a történelmet. És hogyha mi a hunokhoz kötődünk, akkor mi először is már jóval azelőtt éltünk itt, mint mondjuk azok a szláv népek, meg román ajkú népek, akik aztán később azt hallották, amikor elcsatolták tőlünk a nagyhatalmak, a Magyar Királyság nagy területét, hogy a magyarok azok csak keletről betörtek ide, és kiszorítottak bennünket. Hiszen mi már ugye a római dákoromán elmélet szugalmazás szerint, mi már a római időkben is itt voltunk, a Nagy Morva Birodalom, vagyis a szlovák és a cseh, főleg a szlovák történeti szempontja. Mi már a Nagy Morva Birodalom részeként már azelőtt itt voltunk, hogy megtörtént volna a magyar honfoglalás, nekünk van jogunk erre a területre. A hunok pedig mindezt megelőzően hát itt voltak, egy egészen rövid ideig hatalmas hódításokat hajtottak végre, egész Európát meghódították, de nagyon rövid ideig tartott, és aztán szőrénszálán eltűntek, kipusztultak. Na de hogyha mi leszámozást vélünk fölfedezni, leszámozási láncot, hogy magyarok azok a hunoktól erednek, ami nem igaz, akkor azt mondhatjuk, hogy mi vagyunk a folytonosság ebben a régióban.
Tehát mi vagyunk itt legrégebben, és nyilván egy olyan körhöz köti, amelyik dicsőséges is volt, ez pedig a determinálásnak a fontos állomása.
Pontosan, az is egy keletiről érkezett nomád harcias nép volt, amely nagyon sikeres volt egy rövid ideig, meghódította egész Európát, mondhatni azt, hogy legyőzte a fejlett, akkori fejlett nyugatot, amit soha a magyarok később nem tudtak megismételni.
Azt gondoltam, hogy már akkor is, de akkor ez rímelt arra, amit mondott.
Igen, és nekünk ilyen dicsőösökre van szükségünk.
Ide tartozik ugyanez a nagyon megosztó vita, talán most már kicsit kevésbé heves, de azért fel-fel lobban a finnugor kérdés, ami hát ugyanez a honfoglalás kori és azt megelőző történetnek a felderítése, részben pedig más megfogalmazásban egy picit ilyen kommunista métejként is lappang, hogy ugye nem tudom miért, tehát az, hogy mi ez a nagyon nagy megosztó vita emögött, azt arra kérem, hogy tárjuk.
Szerintem nincs vita, ez a vita már régen eldőlt, a nyelvészet, összehasonlító nyelvészet jóvoltából évszázadok ezelőtt eldőlt, hanem az a helyzet, hogy a hun-magyar rokonsággal állítják versenybe a finn-magyart, mondván, hogy mi nem nyelvileg bizonyítottan nem, hanem finn eredetű nyelvet alakítottunk ki a magyar, hanem egy törököst, egy türk. Az egész mai magyar keleti politika, keleti hitás politika például erre épül, hogy mi türk nép vagyunk tulajdonképpen. Ide csöppent, Európában csöppent türk nép vagyunk, mert hát török eredetűek vagyunk, és a finnugor nyelv az a rokonság, hogy a magyar a finnugorból alakult ki és fejlődött el egyébként, hiszen ha az ember összeveti a mai fint és a magyar, akkor nem sok köze van a kettőnek egymáshoz. Én sokat jártam Finnországba, mi csak el sem tudtam olvasni az utcaneveket se, annyira más a finn nyelv. Tehát elfejlődött. Tehát ez természetes. Úgyhogy ez egy művita, tudományosan sem értelme nincsen, viszont arra jó, hogy egy aktuális politikai, külpolitikai irányt igyekezzenek történetileg alátámasztani, hogy mi keletiek vagyunk.
Tehát ahhoz választja egy hatalom a történelmi kelléktárból a különböző ideológiákat, meg eseményeket, hogy mi az, amit a mindenkori törekvésével éppen megkísérel.
Erősen így van. Megjegyzem, ez az egész keleti nyitás történetileg értve most, hogy minket visszacsatoljunk a kelethez, ezért ez a múltban nem a nagyon volt jellemző. Tehát mindig voltak persze olyan mozgalmak, emberek, intellektuálek, politikusok, akik ilyen turáni magyar gondolatot egyebeket hirdetgettek, de ez uralkodó politikai ideológiával, doktrinával nem vált. Ez csak a 2010-es években vált azzá.
Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádiós változata, úgyhogy megköszönöm Gyáni Gábor történésznek, az MTR rendes tagjának, hogy itt volt és elmondta ezeket.
Köszönöm szépen.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést Gyáni Gáborral az online podcast felületen, úgyhogy akit mélyebben érdekel az identitáspolitika, történelempolitika és ezeknek a propagandában betöltött szerepe, az jöjjön tovább velünk, de most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.